A pontos idő 5 óra, híreket mondunk a Kossuth Rádióban. Az állami költségvetés állapotáról beszélt Magyar Péter, átadták az Arany Oroszlán díjat a Velencei Filmfesztiválon, marad a változékony idő. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél, a Tisza párt programjának köszönhetően. Erről is beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozam eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Egy hét múlva szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat. Erről beszélt a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, ami a Kötcsei pikniken elmondott beszédének egy részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangsúlyozta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. A Woman Unknown című dán film nyerte el az Arany Oroszlán díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Mai El Tuki rendezte. A második legrangosabb velencei elismerést, a zsűri nagydíját a dél-koreai Lee Chang-dong Possible Love című filmje kapta. A zsűri külön díját a gázai övezetet sújtó izraeli légicsapásokról szóló NASA című dokumentumfilm nyerte el. A legjobb színésznőnek a Woman Unknown főszereplőjét, Matilde Asselt választották. A Magyar Népdal napját tartják ma a Néprajzi Múzeumban a fővárosban. Az intézmény gyűjteményi tárlatán a többi közt bemutatják, miként kezdődött a népzene gyűjtése, hogyan kerültek a dalok fonográf hengerekre és gramofon lemezekre, majd magnószalagra és digitális archívumokba. A múzeum közölte, hangarchívumában több mint egy évszázad gyűjtő munkájának eredményei szerepelnek. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel. Petsz Gábor Olivért hallották.
Műsor ajánló.
Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
Százesztendővel Klebersberg Kuno közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 21. századi Magyarországon? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? A 21. század elején létezik-e modern közművelődés Magyarországon?
Kiemelés tőlünk. Ma reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
A 2014-ben elindított Nemzeti Hausmann program egyik fő célkitűzése volt, hogy a Budavári Palota épületegyüttese ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában a 20. század elején. A palotát az eredeti terveket követve, de már a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően tervezték helyreállítani. Az elmúlt másfél évtizedben a tervek jó részéből valóság lett. Elég ha busszal felmegyünk a Budai Várnegyedbe, leszállunk a dísztéri megállóban, és már is szemünk elé tárul az elkészült egykori vöröskeret székház eklektikus épülete a tér sarkán, illetve vele átellenben az állványaitól a közelmúltban megszabadított egykori honvéd főparancsnokság félkész kupolás tömbje. Bejebb haladva picit pedig már belebotlunk a szinte teljesen kész gigantikus József főhercegi palota körüli építkezésbe, továbbá a legutoljára, a nagyjából 3 évvel ezelőtt útjára indult, ezért még csak félig kész rekonstrukcióba, a palota északi legközelebbi szárnyának betonvázába. Itt tartunk most, de vajon mi lesz a sorsuk ezeknek a sok pénzből visszaálmodott régi új épületeknek? Eredetileg tervezett rendeltetésüket nagyrészt elveszítve, meg lehet-e vajon tölteni az épületeket valamilyen a közjó számára is hasznos funkcióval? Erről beszélgetünk ma Pleskovics Viola művészettörténésszel, építészeti újságíróval, az Oktogon magazin szerkesztőjével, valamint Zsupán András újságíróval, építészeti szakíróval, a Válasz Online munkatársával. Köszöntöm a vendégeimet, én Farkas Szabolcs vagyok. Még mielőtt belefognánk a beszélgetésbe, hadd kérdezzem meg tőletek, mikor jártatok utoljára fent a Budai Várban?
Hát egy ilyen 2 hete, a párom lengyel és az ő anyukája, illetve a testvére érkezett ide, és abban a szempontból érdekes volt, hogy egy turista szempontját hallhattam, és ezt érdemes majd,
ezt majd ha
beszélgetünk
akkor
egy kicsit ebből a szempontból is igen nézni.
És te, András?
Hát, hogy bő egy hónapja körülbelül, de emlékezetesebb fölmenetelem a közelmúltban nyilván az volt, amikor be lehetett járni a karmelita épületét miniszterelnöki vezetéssel, meg a Vöröskereszt székházat, meg a volt pénzügyminisztériumi, most belügyminisztériumi épületet a Szentháromság téren, közvetlenül a választás után nem sokkal.
Az élményeidre is kíváncsiak leszünk, mert nem tudom, Viola járt ebben,
én
sem voltam, tehát te vagy az egyedüli szemtanú egyelőre. Kolléganőm Pintér Edina készített egy rövid összefoglalót az elkészült építkezések kronológiájáról.
2018. október 10-én hivatalosan is megalakult a várkapitányság, az egykori vári épületek nagyszabású visszaépítési tervének megvalósítására. Ezzel egy időben évvégén átadták a Karmelita Kolostor átalakított épületegyüttesét, majd bő egy évvel később elkészült az újjáépített főőrség épülete a Hunyadi udvarban, amiben jelenleg étterem és kiállítótér működik. 2021. augusztus 20-án bemutatták a közönségnek a palota újjáépített déli összekötő szárnyát a Szent István teremmel. Zsolnai Pirogránit kandallóval, az újra mintázott Stróbula Lajos féle Szent István mellszoborral, ólomüveg ablakokkal, intarziás parkettával, dióborítással és újra szőtt selyembársony kárpitokkal. 2023 nyarára megújították a Csikós udvart, a várfalakat, és átadták a Karakaspasa tornyát, mellette pedig kialakítottak egy rózsakertet. 2024 tavaszán szerkezetkész állapotba került a Szent György téren a korábban teljesen elbontott József főhercegi palota. Ennek belső kialakítása még hiányzik. Vele párhuzamosan készült el az év végére a dísztéren az egykori Vöröskereszt egylet székházának rekonstrukciója, tavaly pedig már a Honvéd főparancsnokság kupoláját építették, és a belső terek kialakításán is dolgoztak a dísztéren. Mindezzel párhuzamosan megkezdődtek a palota főépületének a munkálatai is, hogy a Hausmann féle századfordulós arculatot újjáépítsék. A gigantikus építés sorozat árát eleinte 200 milliárdra becsülték a szakemberek, mára-mára a legóvatosabb becslések szerint is ez az összeg megközelítette, vagy már át is lépte az 1000 milliárd forintot.
Foglaljuk össze, jelenleg, ha jól számolom, 3 építkezés zajlik éppen. Tulajdonképpen viszonylag az elején jár a palota rekonstrukciója.
Hát az elején és a végén, mert a legvalószínűbb feltételezés szerint ugye a palota rekonstrukciója nem fog folytatódni az északi szárny egy részének a befejezése után. És hát az a szerintem elég szomorú végkövetkeztetése van ennek az egész történetnek, hogy a legfontosabb, sőt, bizonyos értem az egyetlen igazán fontos épületikre palota rekonstrukciója az nem nagyon fog megvalósulni, vagy csak egy egészen pici mértékben. Ugye elhangzott itt a Szent István terem és a déli összekötő nyaktagnak a felújítása, ez még az, amire azt lehet mondani, hogy ugye ez ténylegesen a főépületben zajlott, de minden más, ami itt helyszínként elhangzott, az tulajdonképpen vagy a palotához egyáltalán nem kapcsolódó épület, vagy a palotához olyan lazábban kapcsolódó épület, mint a főőrség és a lovarda, de a igazán nagy építkezések, a József főhercegi palota, a Honvéd főparancsnokság, a Vöröskeresztségház, a Karmelit újjáépítése, vagy pedig a Szentháromság téri pénzügyminisztérium, ezek ugye nem a palota.
Viszont akkor úgy veszem ki a szavaidból, hogy te mindenképp azt pártoltad volna, hogyha ezzel a palotával indul, és talán fejeződik is be ez a Hausmann.
Én ezt gondolom, igen, hogy a Királyi Palota ez Budapest második legfontosabb épülete az országház után, és hogy a magyar történelemben pedig egy egészen rendkívüli szerepet játszó épület, ami megérdemelte volna azt, hogy a létező legszebb állapotába kerülhessen. Most ennek nem sok esélyét látom, miközben rengeteg pénz elment arra, hogy olyan szerintem különösebb értékkel nem bíró, vagy csak nagyon mellékesen érdekes épületeket az utolsó szögig helyreállítsanak, mint mondjuk az a Vöröskeresztségház, aminek egy átlagos lipótvárosi bérháznak a színvonalán található szerintem.
Amiben ugye jártál is már, tehát erre mindjárt kitérünk, de hogy Viola mit gondol erről, mennyire lehetett volna esetleg központi szerepe valóban a Királyi Palotának ebben a projektben?
Hát azzal egyetértünk, hogy arra rengeteg pénzt kellett volna már áldozni, mert iszonyat rossz állapotban volt, és most tényleg olyan fontos funkciókat rejt magában, mint az MNG és az OSK, és az
ezek a múzeumok.
Igen, igen, a Magyar Nemzeti Galériára gondoltam, és az Országos Széchenyi Könyvtárra, amikre nagyon ráfér a modernizálás, és én is attól félek, hogy most minden pénz ráment a többi épületre, és ezeknek a felújítására, illetve a működésüknek a fejlesztésére egyáltalán nem lesz pénz. És igen, ezzel együtt magára a palotára, és az már nálam egy kicsit kérdés, hogy ez hogy oldódhatott volna meg a Hausmanni állapot visszaállításával együtt, hiszen vannak ebben az épületben már értékek is, későbbi értékek is. Nem gondolom, hogy valóban a háború utáni kupola a magyar építészet történet csúcsa, tehát én sem sajnáltam volna azt, de mondjuk a Budapesti Történeti Múzeum belső építészete, illetve a Magyar Nemzeti Galéria belső építészetének bizonyos részei, azok már abszolút védendőek. Tehát, hogy ugye...
Ezek a 70-es években születtek,
igazából
ugye?
60-as, 70-es és még 80-as is van például az OSK-ban. El lehet gondolkozni azon a visszaépítési típuson, ami tulajdonképpen már megtörtént, tehát most már ez múlt idő, hogy egy hibrid helyreállítási történet születik, azaz, hogy vannak olyan részek, amik a Hausmanni állapotot mutatják, ugye ez most az északi pavilon, hiszen azt be fogják fejezni, és én úgy tudom, hogy az építész, a megbízott építész Robert Gutowski ajánlott erre alternatívákat, hogy igen, jelentős részben a Hausmanni állapotot állítják vissza, de belül megőriznek esetleg 60-as, 70-es, 80-as évekbeli értékeket is akár.
Az északi pavilonban gyakorlatilag végül is
a
falkutatások, igen, de hogy a falkutatások, amik megelőzték ezt a bontást, azt tisztázták, az északi pavilonból érdemben semmi más nem maradt eredeti, csak az egy darab dunai fal. Minden más a háború utáni két lépcsős újraépítésnek volt az eredménye, modern szerkezetekkel és vasbeton használatával. Ez egy 1958-59-ben épült épületszárny volt, amiben alig volt bármiféle olyasmi, amit eredetinek 20. század elejének nevezhetnénk. Az az egy dunai fal, ami meg is maradt. Tehát épület többi része egyébként ennél azért ott azért az alaprajzi főtömegek sokkal jobban a helyükön vannak, és bizonyos termek is nagyjából az eredeti helyükön vannak, például a barokk díszterem az eredeti helyén van a Nemzeti Galériában meg ilyesmi. De az északi pavilon az valóban egy olyan épület volt, amit szinte teljes mértékben években le kellett ahhoz bontani, és új alapokon ahhoz újjáépíteni, hogy a falai, meg a szerkezete egyébként oda kerüljön, ahol a Hausmanni tervek szerint volt.
Na de most szerintetek hogy fog kinézni így kicsit torzóként ez a királyi palota, hogy amint megérkezünk a Szentgyörgy térre, úgy érzékeljük majd, illetve a turisták leginkább azt fogják tapasztalni, hogy hoppá, van itt egy gyönyörű, szép régi palota, és akkor mikor beljebb mennek,
hát
akkor látják.
Hát a valóság, hogy... igen.
Hát ugye ez már a déli összekötő szárnynál is egyébként nem volt, tehát már a homlokzati rendszer is más, ugye? Tehát itt óriási munka lett volna, ha ezt az egészet megvett. Ez nem egy kívülről, mi egy kicsit több díszt rakunk rá, meg kicsit átvariáljuk.
Ja, nem, hát ez sokszor szörbe szokott jönni egyébként egészen komoly helyekről is, hogyha semmi más nem kell vele csinálni, csak kicserélni az ablakokat. Hát, és akkor jó lesz.
És ez egyébként, hogyha meg lesz ez a két rész, és egy ilyen hibrid épületté válik, akkor hogy látják az emberek, hogy itt nagyon nem az a királypalota, mint ami a háború előtt volt.
Ugye egy olyan lélektani helyzet van, ami szerintem szintén elég szomorú, hogy egész egyszerűen ez egy megint átpolitizálódott ez a kérdés. A királypalota 20. századi történetének az a tragédiája, hogy mindig politikai döntések határozzák meg a jövőt, és ezek a politikai döntések általában rosszra vezetnek. Az épület értéke soha nem tud a maga helyén megnyilvánulni. Gyakorlatilag az 1944-45-ös pusztulástól kezdve általában a politikai rendszernek a fordulataival együtt mozgott az, hogy mi történik az épülettel. Ez borzalmas pusztításokhoz vezetett. Tehát ugye a legnagyobb rombolást az 50-es évek elején hajtották végre, amikor a Rákosi diktatúra kifejezetten párt és állami központot akart belőle csinálni. Akkor még nem volt szó arról, hogy majd kulturális felleg, bár lesz ez már ugye egy kádárkori humanizálása az eredeti tervnek. Nem, ez egy olyan típusú párt és állami vezetői központ lett volna, mint hogy a prágai Hradzsint egyébként szintén használják egészen máig, csak nem azzal a szemlélettel, hanem azzal, hogy akkor belezték ki teljesen, és akkor gyakorlatilag egy szociál átépítést indítottak el, amiből aztán nem lett semmi, mert ez leállt már az 50-es évek közepén. Mindig ez történik. Az a szomorúságom ebben az ügyben, hogy most is ez történt, hogy egész egyszerűen túlzott mértékben kapcsolódott össze a királypalota ügye az előző kormánynak a reprezentatív beruházásaival, mindenek előtt ezekkel a minisztériumi visszaépítésekkel, meg építkezésekkel, és egész egyszerűen ezt egy darabig most nem fogja tudni megint az épület lemosni magáról, pedig egyébként ártatlan ebben.
Na akkor most jött el az idő, hogy mesélj egy picit akkor ezekről a minisztériumi épületekről, amikben jártál. Ugye a Karmelitáról beszélünk, illetve a kabinetirodáról.
Meg a belügyminisztériumról,
a Szent Háromság téren. Mit tapasztaltál, fel voltál készülve a legrosszabbra is?
Nem volt sokkoló a látvány, különösebben semmi sokkoló nem volt a látványban. A Karmelita, amelyik a leginkább emblematikussá vált helyszín, nem egy különösebben fényűző módon felújított épület. A Karmelitában a legbotrányosabb momentum mindig is az volt, amit mindenki láthatott, a környezetnek a teljes elkerítése és a forgalom erről és a lakosság előli elzárása, és az a gesztus, amivel ez az épület így ki lett tulajdonképpen szakítva a városból, és egy ilyen megközelíthetetlen hatalmi központnak a képét mutatta.
De hát ezért volt ott jó pár olyan festmény, amiről nem tudott a közvélemény.
Voltak műalkotások, nem nagy értékűek egyébként, ezek azért nem elsőrangú festmények. Ezek ilyen vagy múzeumi raktárból kihozott képek, vagy ide vásárolt képek voltak. Az egész egy kicsit kopár képzőnösszeti múzeum benyomását keltette időnként. A legérdekesebb momentum egy nagy kinyomtatott kárpátalja turista térkép volt számomra a falon, azt nem tudtam mire vélni, ott egy kicsit meglepődtem. Szó sincs arról, hogy valami felfoghatatlan fényűzés vagy pompa jellemezte volna
ellenben
ezt a dolgot.
Ellenben a belügyminisztérium.
A belügyminisztérium nagyon szép. Egyrészt vannak nagyon szépen és magas színvonalon restaurált történeti terei, amikkel szerintem semmi baj nincsen. Ezek nagyon látványosak, de ezek egy része egyébként megvolt, tehát az épület az nem pusztult el, azt nem kellett újraépíteni a semmiből, az 90%-ban tömegében állt, és a belső tereinek is a legszebb részei, a lépcsőháza például, ezek nagyjából megvoltak, de egyébként a díszterme nem volt meg, az nagyon szépen helyre lett állítva. Egy kifejezetten szép historizáló belső a Nemzeti Bankhoz lehetne hasonlítani, vagy más hasonló középületeihez a korszaknak, és egyébként emellett aztán készültek szerintem indokolatlanul drága modern irodaterekben, benne, amik ilyen tölgyfaburkolatos, nagy, nehéz bútoros, nehéz kárpitos dolgok. Ezek valóban egy fokkal túl annak azon, amit egy modern irodai környezet megkövetel. Egyébként ugyanez igaz a Vöröskereszt Székház kabinet irodai minisztérium belsejére is.
Egy dolgot tisztázok, tehát most arról a belügyminisztériumi épületről beszélünk, ami ugye korábban is eredetileg pénzügyminisztériumnak épült.
Pénzügyminisztériumnak épült.
Egy picit odébb van, el kell mennünk ugye
a templom mellett van.
És akkor itt egy fontos szempont ismét előjön, hogy ez nem a Hausmann program része volt, ugye ennek a felújítása. Igen. Érdemes róla beszélni, mert talán az egyik, ha nem a leglátványosabb épülete lett ennek az egész felújító.
És az egyik legnagyobb.
És az egyik
legnagyobb. Ez egy hatalmas.
Ez egy hatalmas
tulajdonképpen ez a Várhegynek a gyomra, igen. Mm. Abban én is voltam, én csak a Karmelitában nem voltam, a kabinetirodában is voltam, meg a pénzügyminisztériumban. Már beszéltetek róla, hogy itt meg kell különböztetni, hogy már én is azt látom, hogy egy kicsit így a kultúrpolitikai felhangok miatt most így nagyon egyben mossák a típusokat, meg a visszaépítési műfajokat, hogy az az épület, ez tényleg nagyjából állt. Nagyon-nagyon komoly beavatkozások történtek, nagyon drágán, tehát én ezt nem vitatom, de alapvetően ott helyreállították azt, amit tényleg hát se politikai akarat, illetve azért jegyezzük meg, a háború után vagyunk, pénz sem volt. Azzal együtt, hogy tényleg, tehát látjuk a fotókon, ha mondjuk egy békeidőben vagyunk, és tele van az államkassza, akkor azt mondom, hogy persze, építsük vissza. Tehát, hogy a pénzügyminisztérium esetében ráadásul még azt hatta, hogy jegyezzem meg, hogy építészettörténészek, restaurátorok, történeti tervezők, hát ilyen új generációja képződött ki, akiknek a tudása kőfaragóktól kezdve tényleg kárpitosokig nagyon hasznos lesz az eredeti épületek restaurálásánál is, szóval azért voltak itt jó
dolgok. Voltak itt hasznos dolgok
is, igen.
Ez egyébként igaz a Lovardára is, meg a Királypalota épületére is. Tehát ezek azért nagyon magas színvonalon.
Ezek az elfeledett szakmák
azért visszatértek. Így van, tehát olyan kézműves tudások keletkeztek újra, amik nagyon régóta nem voltak meg, olyan az interjú rekonstrukciók műfaja, az tényleg segíteni fogja a műemléki helyreállításokat, már ha lesznek ilyenek, és nem az egész dolog bélyegződött meg ilyen nagyon hosszú időre. Mert...
Két épületet még nem hoztunk igazából szóba, az egyik a József Főhercegi Palota, ami hát számomra a legelképzelhetetlenebb és legszürreálisabb épülete az egész Várnegyednek, mert ugye ott kevesen tudják, hogy korábban létezett egy jóval szerényebb léptékű palota, Teleki Palota, klasszicista, később barokk hangulatú épület volt, jobban is nézett volna ki, ha már visszaépítik, akkor azt a verzió vagy azt az állapotot építik vissza. Ehelyett most kaptunk egy hatalmas épületet, együttest, és nézem lentről, az Alagút utcából nézem fentről, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan passzolhat egyáltalán.
Hát mert nem passzol. Szóval ez tényleg, szerintem a József Főhercegi Palota ennek az egész Hausmann programnak a legnagyobb tévedése. Tehát ez annyit rontott az egésznek a megítélésén végső soron, mert és szerintem itt az a helyzet, hogy egész egyszerűen ez rossz építész. Már ez az eredeti rossz építészet.
Tehát már akkor se kellett hiteles, volna.
Ez ilyen volt. Ez csak
120 évvel ezelőtt se kellett.
Igen.
Bilac, és így látod?
Én érdekes épületnek talán. Korvés Gérő nagyon jelentős építészpárosnak. Hát nem ez a legjobb épületük szerintem sem, de egyébként maga az épülettípus ez nem szokatlan, hogy a Királyi Palota felé egy zárt városi palotánál visszafogottabb, ezért ugye műszertörténészek mondják is, hogy unalmas, nem túl jól sikerült hangzott, ami észak és nyugat felé viszont egy ilyen kastélyá mutatja magát. Tagolt, nyugtalan, homlokzott, ami a késő historizmusra pedig abszolút jellemző, szóval sok szörnyetek született akkoriban egyébként. Szóval nekem emiatt a József Főhercegi Palota egy ilyen érdekes épület.
De szerintem az a baj ezzel az épülettel, ahol van. Tehát, hogyha ez az épület egyébként...
De ez neki akkor
tudom,
pont, tehát,
hogy persze, azért van ott, mert...
Persze,
hát kitűnjön onnan.
Ugye ez mégiscsak az akkori Magyarországnak az egyik leggazdagabb földbirtokosa, a Habsburgok magyar ágának a feje. Ez egy kicsit a Királyi Palotával versengő méretű épület.
Ezt a hivalkodás.
Ezt teszi rosszá, ez igen.
Ez
benne a bántó, hogy ott áll, és tulajdonképpen versenyre kell a Királyi Palotával, a méreteivel, ellenben ízlésben azért valahogy nem áll össze a dolog. Az is borzasztó fura ebben az épületben, hogy például nem kerültek elő a belső teréről Érdemben.
Igen, nem sok. Van
a lépcsőházáról, meg talán egy nagyon elmosodott rossz fotó a bálterméről, de tulajdonképpen itt volt ez a hatalmas épület, és nem nagyon mutatták meg a világnak, hogy ez milyen, hogy mi van benne, vagy nem maradt fönt.
És itt jön a pikantéria a dolognak, igen, hogy ennél az épületnél a legnagyobb kérdés szerintem is, hogy ezzel mit fognak kezdeni, mert tényleg óriási.
De azt én,
hogy nem volt meglévő alaprajz. Lehet egy kicsit szabadabban játszani, illetve ez még nincs kész, tehát nincsen a gépészete meg, aminek tervezték.
Hát általában még közfala is nagyon vannak belül.
Azért jó hír, mert akkor viszont még lehet dönteni. Mert van.
Tegyük hozzá, hogy az Alkotmánybíróság épületének szánták.
Igen.
Szerintetek megállna a helyét ott még egy múzeum, mondjuk ebben az
szerintem
épületben?
Szerintem nem, mert nem biztos, hogy egész egyszerűen meg tudjuk tölteni értelmes tartalommal, programmal, látogatóval, iszonyú sok pénzbe kerül az, amit évente ráköltünk. Én nem látom semmi létjogosultságát. Én mindenképpen annak híve lennék, hogy valami gyakorlati funkció, ami a várból jelen pillanatban hiányzik, és ami a várnak a hétköznapi életét erősíti, kerüljön oda. Nekem mostanában az a kedvenc ötletem ezzel kapcsolatban, hogy ugye a Pázmánynak is racionalizálnia kell a Palota negyedben tervezett óriási egyetemi kampusz elképzelését, és szerintem lehet, hogy nem tenne rosszat a várnak, hogyha valamelyik kar fölköltözne a József-főhercegi palotába, és diákok lennének a várban. Fiatalok lennének a várban.
Megtöltenék élettel.
Végre nem csak turisták lennének. Én sokkal inkább valami ilyesminek a híve lennék.
Te Viola, mit tudnál elképzelni?
Ez abszolút jó ötlet magának az OSK-nak is. Tudom, hogy nincs elég hely, ott is több milliárd forint ér az OSK-nak a raktárbázisát, Pécs Csabára költöztették. Nem biztos, hogy erre pont a legdíszesebb, legnagyobb József főhercegi palota lenne az alkalmas, de itt funkció mix működik. Ahhoz, hogy fenntartható legyen valami, ki lehet adni, igen, oktatásra, de hogy például azt a nagyon glóriát-szerű, vagy a díszes istáló részt valamilyen rendezvényközpontnak, tehát mint ahogy talán te is a cikkedben írtad, hogy ha a minisztérium is lesz a Karmelitából a belsejét, akkor is át kell adni valamilyen nevesebb étteremnek, tehát hogy egy műemlék iszonyatosan eszik. Nagyon szép gondolat, kulturális funkciókat beköltöztetni, de az megint csak közpénz evés lesz, amire most szerintem nincs sajnos
szükség. Tehát, hogy legyenek olyan funkciók, amik pénzt termelnek ott helyben.
Muszáj. Ekkora nagy épületeknél nem fog úgy működni, hogy egy darab funkció van menne, tehát, hogy egy szervezet, egy... Én nem is tudom, hogy képzelték az Alkotmánybíróságot.
Ahogy az ember ment föl az elmúlt években, érzékelte azt, hogy hogyan válik a vár egyre zártabbá, hogy hogyan záródnak le utcák, hogy hogyan uralják el az intézmények a területet, de hogy ennek jelentős része a funkcióból következett. Tehát az, hogy a zárt államigazgatási funkcióknak és a biztonságigényüknek a föltelepítése, az fokozatosan elkezdte kiszorítani mind a lakosságot, mind a turizmust a várteréből. Az lenne, hogyha olyan funkciókban gondolkodnának, amik nyitott funkciók. Egy egyetem nyitott funkció, egy hivatal is tud sokkal nyitottabb lenni, de nem minden hivatal. Tehát olyan hivatalokban kell gondolkodni szerintem, amik viszonylag nyitottan tudnak működni. Én például nagyon szorgalmaznám azt, ugye lesz örökségvédelmi hivatal, ezt most már ismét bejelentették.
Tehát azt már nem lehet visszaszerezni.
Igen. De például abszolút el tudnám képzelni, hogy a Karmelitának az egyik szárnyát az örökségvédelmi hivatal használja, a másik szárnyát a nem sokára szintén felállítandó országos zöldhatóság használja, amiknek van az alján egy olyan kávézó.
Kiállításokat ők is tartanak.
Legyen az egész átjárható, legyen szabad, legyen nyitott. Ezt én nagyon fontosnak tartom, ezt a szempontot.
Egy pár mondatot azért beszéljünk meg a Honvéd főparancsnokság épületéről is, mert lekerült az állványzatról. Messziről egy ízléses, szép épület lett, közelről sem rossz, viszont ha körbejárjuk, akkor megint csak egy picit a fejünkhöz kapunk, mert hogy ez két épületből lett összegyúrva, és a Szent György tér felüli oldal az tulajdonképpen egy Potyomkin épület, az mögött semmi nem lesz, ha jól tudom, ott egy két ablaksornyi dekoráció épül, hogy ne láthassuk a tűzfalat, de hogy funkciója annak a szárnynak egyáltalán nem lesz, és hát ez teljesen más lett ebben a formájában, mint amilyen eredetileg
volt. Hát itt ugye két épület volt eredetileg, az egyik a Honvéd főparancsnokság, ami a dísztérre nézett, ez visszaépült egyébként hitelesen és szépen, egyébként ez egy tök jó épület. A másik ugye a Honvédelmi Minisztérium épülete volt, amelyik a Szent György téren. Ez egy hatalmas nagy minisztériumi tömb volt, körülbelül akkora, mint a pénzügyminisztérium majdnem.
Egészen a Sándor palotáig.
Szerintem ez a legfelháborítóbb döntése volt ennek az egész Hausmann programnak, mert ugye itt aztán tényleg a saját maguk által kitűzött hitelességi célokat sútba dobták, és helyette létrehozták ezt a Potyomkin tűzfalat, hogy nem építették vissza a minisztérium épületet, de még hogy mondjam, racionalizált mértékben sem, hogy esetleg mint felére csökkentve, vagy valami, amit azért többen próbáltak javasolni nekik, hanem fogták, és annak a homlokzatát, azt rátapasztották a Honvéd főparancsnokságnak gyakorlatilag a hátára. Két ablak mélységben rátapasztották, de hogy a dolog még bizarabb legyen, az eredeti homlokzat ugye keskenyebb volt ennél a tűzfalnál, mert az épület trapéz alakú volt. Most, amikor kitalálták, hogy rátapasztják a hátára, akkor ezt ugye ki kellett húzni még egy-egy tengelyük, úgyhogy jó, egy ilyen testes asszonysággá alakult át a szerencsétlen. Ez végképp egy ilyen hitelesség rombolás számoló elem.
És bocsánat, igaz az a hír, hogy ez felsőbb megrendelésre?
Hát mindenki mindig így mesélte, hogy igen, az volt a mondás, hogy hát nem takarhatja ki a karmelita épületét.
Na most szerintem záró gondolatként akkor hallgassuk meg, hogy Viola vendégei mit mondtak a Várnegyedről, amikor felkísérted őket. Hát ők hogyan látták ezt az egészet külső szemlélőként?
Tetszett nekik, meg hogy van valami, meg nem, mert ő amikor utoljára járt itt, akkor ugye egy romhalmaz volt a József Hercegi falta helyén.
Tehát ők ezt a fejlesztési részét láttak.
Igen, hogy azt azért nekünk is fel kell fogni, hogy az emberek nem térdig érő romokat akarnak látni, nem azért mennek oda. Viszont amikor elmeséltem, hogy miről van szó, akkor megértette, és rögtön más volt a dolog, és szerintem ez annyitja, hogy edukálni kell az embereket, és hogy építek is valamit vissza a szakmai szempontok szerint, és elmagyarázni ott valahogy minél jobban kommunikálni erről az embereknek, hogy mi miért van.
De szerinted is ez egy